14. Felfordulás a kocsmában. Másnap kora délután, miközben a gyilkossági ügy roham léptekkel közeledett. Utolsó mozzanata, a csapda. Egy bérkocsi gördült végig sietős tempóban London utcáin a Regent Streeten, el a Regent Quadrant és a High Market torkolata mellett, majd a Coventry Streeten át egészen a Leicester Square-ig. Csütörtök volt, október 19-e. Kate és Clive ült a kocsiban, meglehetősen izgatott állapotban. Clive gond terheltnek látszott. Kezében a reggeli újság és egy összegyűrt távirat, Witcher második távirata. A kocsi megállt a Leicester Square északi oldalán. A kocsis egy pillanatig tétovázott, mielőtt lekászálódott volna a bakról, és kinyitotta volna az ajtót. Biztos benne, uram, hogy ez az a cím? Igen, azt hiszem, helyben vagyunk, de hiszen ez egy kocsma, tiltakozott a kocsis. Ide nem viheti be a hölgyet. Nem is akartam bevinni. A hölgy a kocsiban marad. Várjon itt. Clive. Kezdte volna Kate. Maradj a kocsiban, a kocsis, amikor látta, hogy két utasa olyan érzékeny búcsút vesz egymástól, mintha a fiatalember legalábbis 10 évre a gyarmatokra utazna, tapintatosan visszamászott a bakra. Azt is megfigyelte, hogy a hölgy szeme kivörösödött a sírástól, izgatott lelki állapotban van. Clive, ugye nem maradt soká? Nem. Ha Witcher itt van, akkor nem. Nem akarom, hogy a szükségesnél több időt tölts ezen a környéken. Engem egyáltalán nem izgat, Clive, még tetszik is. Azt hiszem, éjszaka nem tetszene ennyire. A keleti oldalon magasodó fantasztikus, impozánsnak induló épület kezdeménytől eltekintve a Leicester Square akkoriban olyan roskatag állapotban leledzett, hogy örökös gúny céltáblája volt. A tér közepén, jókora szemét halomtól övezve, első György király viharvert lovas szobra állott, melyet egy bohókás kedvű amatőr hófehérre meszelt, talán azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az általános nagy takarítás szükségességére. Ilyen tájt kevesen voltak a téren. A napsugarai jobbára eredménytelenül próbáltak áttörni a sűrű füstködön. Az sem használt sokat a térküllemének, hogy februárban leégett az északi oldalon álló Sevilla House, és a pincehelyiségben berendezték az árnyakhoz címzett éjszakai mulatót. Furcsán hatott a keleti oldalon álló Alhambra színház és koncertterem, cifrahomlokzatával, mór stílusú tornyaival. Éles ellentétet képezett az árnyakhoz melletti kocsmával, ahol ecet és piros paprika állt az asztalokon. Clive belépett a kocsmába, és azonnal megpillantott a Jonathan Witchert. A detektív komorképpel ült az egyik asztalnál. Hol volt egész nap? Tudakolta Clive. High Chimneysben. Elbeszélgettem egy kicsit az ottaniakkal. Épp most tértem vissza. Az ex-felügyelő fejcsóválva adott kifejezést Clive iránti elismerésének, melyet még egy füttyel is megtoldott. Hát ezt jól megcsinálta, mennydörgős mennykő, ezt aztán jól megcsinálta, mondhatni, eszik egy adag osztrigát. Igen olcsó. Köszönöm, meg leszek osztriga nélkül is. Azt akarom mondani. Sejtem, mit akar mondani? Nem hiszem. Minden esetre üljön le. Clive fogcsikorgatva engedelmeskedett a felszólításnak. Nézze uram, miután volt szerencsém találkozni az ifjú hölgyel, tökéletesen megértem, hogy megszöktette és magával hozta Londonba. De, az Isten szerelmére, miért épp akkor, amikor megtalálta Mrs. Demon Holt testét? Úgy értesültem ugyanis, hogy maguk találták meg. Miért indultak útnak ezek után? Kinek az ötlete volt ez? Természetesen az enyém. Ez ugyan nem felel meg az igazságnak, de egyelőre megteszi, gondolta Clive. Ő sem újjongott éppen, hogy mindennek így kellett történnie. Az elmúlt 20 órában sok bizonytalanságban volt része, sok groteszk helyzetbe került, sőszintén megrémült ugyan, amikor George Demont, akit kedvelt, holtan látta, mégsem állhatott el szöktetési tervétől. Két elhatározása is sziklaszilárd volt, egészen addig, amíg el nem indult velük a vonat. Ott aztán elfogta a lelki furdalás, zokogott, és elmondta magát mindennek. Messalinához, Lucrecia Borgiához és hasonló romlott nőszemélyekhez hasonlította magát. Mire Londonba értek, olyan állapotba került, hogy Clive kénytelen volt egy szobalány gondjaira bízni a májvarcálóban. Idáig rendben is volna, gondolta Clive. Az emberi természet alapos ismerőjeként arra is fel volt készülve, hogy másnap, azaz ma reggel, egészen másként fogadja majd a májvart fényűző környezetében. Két most már azzal vádolta magát, hogy ostobaságokat fecsegett előző este, megkérdezte Clive-ot, szereti-e még? Megkérdezte Clive-ot. No de hagyjuk. Clive mindezt egy szóval sem említette Witchernek, mégis kiválóan jellemezte lelki állapotát az asztalra mértőkör csapással. Őrültség volt, ha úgy tetszik. Elismerem, viszont az a lényeg, hogy két egyáltalán nem bánta meg, és nem bántam meg én sem. Ezt ugye komolyan gondolja? Igen, mondta határozottan Clive. Nos, uram, Muswell főfelügyelő. Meghatalmazást kapott két letartóztatására, ugye? Vagy akár mindkettőnkére, hát, és pedig gyilkosság vágyával. Ugyan, fintorgott Witcher. Ügyvéd létére nem tudja, hogy gyilkossági ügyben nem kell meghatalmazás ahhoz, hogy a rendőrség letartóztassa a gyanúsítottat. Kisebb bűncselekményekhez igen, de gyilkosságnál. Nos, mi történt? Egy időre mindketten jobban teszik, ha elbújnak, ha nincsenek szem előtt. Nagyszerű, mondta Clive, és ezt komolyan is gondolta. Akár holnap indulhatunk Folkestonba, s még aznap délután Párizsban lehetünk. Két egyenesen boldog lesz. Witcher felpattant az asztaltól. Mennydörgős mennykő, dörögte, és idegesen rohangálni kezdett a helyiségben. Már attól tartottam, csalódást okoztam önnek, uram. De talán mégsem hagytam cserben. Nem, ha kész segíteni nekem, ha kész kitenni magát egy kis kényelmetlenségnek, esetleg némi veszélynek is, akkor holnap már egyáltalán nem kell tartani a Muswelltől. Egyébként nem csak ön és Miss Damon menekültek el a kastélyból tegnap. Ki más? A gyilkos. Ezek szerint sejti, hogy ki a gyilkos. Tudom, hogy ki a gyilkos, és tudja az önkedvese is. Witcher ismét fel alá járkált, zsebében apró pénzt csörgetve. Még valami, mondta. Lehet, hogy tegnap kissé félre vezettem önt. Távolról sem annyira, mint Mr. Damon, viszont ő akarata ellenére tette ezt, én pedig szándékosan. Ért engem? Clive összeszedte magát. Mr. Witcher, felelte kimérten, udvariasan, mégis követelőző hangon, megkérem, ne ködösítsen tovább. Nem bánom, ha megszűnik is forogni a föld, ha vörös lesz a fű, ha a Nelson szobornak bajusza nő, akkor is tudni akarom az igazat. Elég volt ebből a titokzatoskodásból. Uram, úgy látom, túlságosan is izgatja egy és más, elismerem, akkor is, de uram, tegnap este, mondta Clive, és az asztalra csapott, arra a következtetésre jutottam, hogy a gyilkos nem lehet más, mint Mrs. Kavanagh. Elég férfias termete van, az egyéb bizonyítékokról nem is beszélve. Erős keze van, szorosan lesimítva viseli a haját. Ha harisnyát húz az arcára, igazán nem lehet róla megmondani, férfie, vagy nő. Witcher ennél a mondatnál kérdőn nézett Clive-ra. Ezt a helyes, vagy helytelen feltevésemet, folytatta Clive, csak megerősítette, amit Penelope Burbage mondott, pontosabban az, amit nem volt hajlandó kimondani. Mindjárt elmondom, mire gondolok. Clive röviden beszámolt Penelope Burbage-el folytatott előző esti beszélgetéséről. Van valami észrevétele? Hát, az elképzelése a maga nemében helytálló. A maga nemében hogy vagy Mrs. Kavanagh a gyilkos vagy nem. Valóban, helyeselt a másik fontoskodva. Ez is nagyon igaz. Mr. Witcher, az ex-felügyelő megdöbbentő hangerővel torkolta le Clive-ot. A patvarba is, hátrább az agarakkal, uram. Maga nem tudja, hogy ez a legelvetemültebb gyilkos, akivel életemben találkoztam, pedig nekem aztán volt szerencsém egy néhányhoz. Ez nem gyerekjáték, maga most maradjon itt, míg szót váltok egy cimborámmal a hátsó szobában, aztán. Remélem, nem várat meg nagyon. Két abban a kocsiban ül odakint. Aki kocsiban ül, az gyakorlatilag láthatatlan, így nem meglepő, hogy Witcher szeme most elkerekedett. Az önkedvese itt van, miért ne lenne itt? Hát, nem tudom. Félelemre semmi ok. Beszélek a barátommal, aztán lehet, hogy kissé bolond lesz a helyzet. Meglátjuk. Clive felugrott a székéből, de aztán újra leült. Nem volt valami nagy forgalom a Leicester Square-en. Az üres térségen túl a rózsaszínű Alhambra úgy emelkedett a magasba, mint valami mecset a minaretjével, amelyből a muezzin ezúttal meglepő módon nem imára, hanem egy pikáns táncjáték megtekintésére szólítja fel az igaz hívőket. Clive, maga előtt az újsággal és a távirattal, melyben Witcher ide hívta, a halálra gondolt. Habár, ha George Damon jutott eszébe, az élő és élénk, kékszemű, kecsesen bókoló George-et látta maga előtt, ott a téli kertben. Szívemben nézek, és arra gondolok, hogy vagyok én is olyan jó, mint a Lord Major, és vagyok olyan rossz, mint a Tiburni Jack. Adjatok rám piros palástot, nyakamba aranyláncot, elém egy pudingot, s nagyon is jól el tudnám játszani a tanácsos úr szerepét, s elítélni ebéd után Jacket. Aztán, megváltozott hangon, de éheztessetek, tartsatok távol a könyvektől és a tisztességes emberektől, neveljetek arra, hogy megszeressem a kockát és a gint és az élvezeteket. George-et nem tréfából idézte mindezt. Aztán felrémlett Clive előtt a szederjes arc s a mozdulatlan test a padon, az indiai azálea alatt. És Mattev Damon is. Clive elhessegette ezeket a gondolatokat. Az újságba pillantott, amelyben ormótlan, kisé elmázolt betűk adták hírül, hogy Lord Palmerston előző nap elhunyt Brocket Hallban. Ez persze senkit sem rázott meg különösebben, mégis felidézték az emberek a régi szép időket és a válság napjait. Az elhunyt külügyminiszter volt Lord John